Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus illata a lélek gyümölcseiből tör elő, melyek a szeretet, az öröm, a békesség, a nagy lelkűség, a kedvesség, a jóság, a hűség, a szelídség, az önuralom. Milyen jó olyan embert látni, akiben megvannak ezek az erények, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Nem könnyű követni Jézust, de az örök élet igéi nála vannak, mondta Ferenc pápa vasárnap délben. Augusztus 25-én a Szent Atya a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel imádkozta el az úrangyala imádságot. A vasárnapi Szent Mise evangéliuma alapján arról elmélkedett, hogy a megpróbáltatások ellenére ki kell tartanunk Jézus mellett, hiszen egyedül ő tudja betölteni legmélyebb vágyainkat. A vallásszabadság mellett is kiállt, elak ezekkel az egyházaktól, mondta az ukrajnai eseményekre utalva. Mintegy 10 000 gyermeknek szeretné megkönnyíteni az iskolakezdést a katolikus Karitász. Az első csomagokat hétfőn adták át a szervezet budapesti központjában. Écsi Gábor, a segélyszervezet országos igazgatója közölte, a Legyen öröm az iskolakezdés című országos akciójuk szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal lehet támogatni a kezdeményezést. Eddig több mint 7000 hívás érkezett a vonalra, valamint tárgyi adományokat és egyéb anyagi felajánlásokat is kaptak, tette hozzá. A családokat felszereléssel vagy utalvánnyal segítik, hogy ne jelentsen számukra akkora anyagi terhet az iskolakezdés, mondta el az igazgató. Szent István napján elsősorban az államalapító királyunk által teremtett 1000 éves állandóságot és az alkotó embert ünnepeljük, jelentette ki az igazságügyi miniszter, amikor augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetéseket adott át Budapesten. Ugyanis Szent István alapozta meg Magyarország immár több mint 1000 éves folyamatos államiságát, illetve olyat alkotott, amiből erőt és mintát meríthetünk saját életünk számára is, elsősorban a megmaradás képességét, közölte Tuzson Bence. Azért részesülnek kitüntetésben ezen a napon az arra érdemesek, mert az állam az alkotó ember iránt fejezi ki megbecsülését, tette hozzá. A miniszter úgy vélekedett, érdemes végig gondolni, milyen Szent István királyt ünneplünk augusztus 20-án. Volt, aki az erős vezetőt, volt, aki a szent királyt, és volt, aki a hadvezért látta benne. Egy erős kezű, szent vezetőre szükség is volt abban az időben, mert akkor még nem dőlt el, hogy Magyarország el tud-e indulni a keresztény országok útján, és nem dőlt el, hogy Szent István kezében tudja tartani az országot, fogalmazott Tuzson Bence. Csak együtt lehet mindenki sikeres, csak együtt tudunk előrébb jutni, mondta a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára Sátoraljaújhelyen, a 4. összmagyar középiskolás táborban. Fülöp Attila leszögezte, az elmúlt időszak is példázza ezt. Sok volt a bizonytalanság a Covid, majd az utóbbi 2 évben a szomszédban zajló háború kapcsán. Az államtitkár úgy fogalmazott, nehéz ebben a helyzetben iránytűt találni, megtalálni azt, hogy hogyan lesz a holnap biztonságosabb. A Rákóczi Szövetség idei utolsó nagy táborában a politikus felhívta a diákok figyelmét arra, hogy a biztonságot csak az adja meg, ha másokkal együttműködünk és összefogunk. Ezt el lehet kezdeni a táborban, piciben is, mondta. Az államtitkár arra kérte a tábor lakóit, hogy a közös összekötő nyelven, magyarul beszélgetve, élményt és lehetőséget adva segítsék egymást. A közösségek összetartozása kapcsán Fülöp Attila Szent István munkásságára hívta fel a figyelmet. Emlékeztetett, a maga korában a legnagyobb szervezetfejlesztő volt, hiszen minden konfliktust felvállalt azért, hogy a magyar állam létrejöhessen. Egy dologra tett fel mindent, hogy együttműködésben éljen az itt lévő törzsekkel és nemzetekkel, jelentette ki. Végül az időjárásról. Többnyire fátyol felhők lesznek felettünk, de a Dunántúl egyes részein erőteljessé válik a felhőképződés, és ott záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi a szelet a Dunántúlon és az északkeleti keleti harmadban élénk, néhol erős széllökések kísérik. Zivatarok környezetében is megerősödhet a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. Ennél néhány fokkal hűvösebb a szélcsendes, hidegre hajlamos északi völgyekben lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 28 és 35 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, Grunda János vagyok, a mai görögkatolikus összeállításunk szerkesztője. Adásunkban folytatjuk Pap Miklós görögkatolikus atya elmélkedésének bemutatását az életvezetés etikájáról. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Néhány tanácsot szeretnék mondani, hogy a keresztény kultúra miben tud segíteni a gyermeknek a gyász idején, nyilván a felnőtteknek is. Ha a gyermekkortól a gyermek forgatja a Bibliát, van gyermekbibliája, kiszínezője, ott mindig találkozik teremtéssel, élettel és halállal és föltámadással. Nagyon jó dolog, ha pici korától forgatja a gyermekbibliát. Aztán részt vesz a keresztény hagyományokban, a keresztény ünnepekben, a nagypénteken is, meg a húsvéton is. Aztán kap rítusokat a kereszténységtől, kap olyan szimbólumokat, amelyek nagyon fontosak, melyek túlmutatnak önmagukon. A szimbólummal a modern, posztmodern ember nehezen tud mit kezdeni, mert nem racionális. A szimbólumnak pont az a lényege, hogy fátyol, tehát hogy túlmutat önmagán valami más irányba, és ha a gyermeknek adunk szimbólumokat, akkor ezek a szimbólumok tudnak neki segíteni a gyásznak a feldolgozásán. Egy szimbólumoktól, hagyományoktól, rítusoktól, szokásoktól, kultúrától megfosztott gyermek, de felnőtt is, pusztán a racionális, pszichológiai magyarázatokkal nem fog tudni jól gyászolni. Tehát ez a kultúra, ami körülveszi a gyászt, ez mind túlmutat önmagán, és rendkívül sokat tud adni a gyászoló embernek. Már kicsi korunktól megtanuljuk, hogy hogyan keletkezett az ember, hogyan teremtette Isten az embert, hogy a föld porából megalkotta Ádámot, az Adamachból, a porból, és belelehelte az életnek a leheletét. Ez gyönyörű, ez a rajz is jól mutatja, hogy az Ádám teste olyan lesz, mint az agyag, mint a por, és beleleheli Isten az életnek a leheletét, mert a halálban ez fog történni, hogy a testünket visszaadjuk a pornak, a lelkünket pedig visszaadjuk az Istennek. Már pici kortól a gyermek, amikor a bibliai teremtés történetet megtanulja, akkor megtanulja nem csak az élet kezdetét, de kap egy vigaszt arra is, hogy a halálkor a testünk elporlad, a testet visszaadjuk a pornak, de a lelkünk az nem, a lelkünket vissza leheljük az Istennek. Annyira áldásos, ha a gyermek rendszeresen részt vesz keresztutakon, a keresztúti imádságokon, zseniális imádsága, keresztúti imádsága, részt vesz a nagypénteki egyházi temetéseken, lát keresztet, visz virágot a keresztekhez. Annyira jó, mert megtanulja azt, ami a kereszten történt. A kereszten Krisztus Urunk úgy halt meg, hogy kilehelte a lelkét. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Nem egyszerűen meghalt, vége, kiszenvedett, hanem a lelkét az atyának leheli ki, és imádkozott azokért, akik körülvették az ő keresztjét, imádságosan, békésen tudott meghalni a kereszten. Ez egy olyan minta, ami a történelem végéig akar minta lenni minden haldokló számára, hogy szeretettel és imádsággal halljon meg, és lehelje vissza lelkét az atyának. Nagy pénteken eltemetjük Jézusnak a halotti leplét, a halotti szobrát, eltemetjük, részt veszünk Jézusnak a temetésén, és ha évről évre a fejlődő gyermek részt vesz ezen a temetésen, akkor egy kicsit mindig kérdez, mi meg egy kicsit mindig válaszolunk, és azt látja, hogy Jézus halálát a keresztények milyen méltósággal, milyen szeretettel, és milyen hittel, minden fájdalom és szomorúság mellett milyen hittel veszik körül. Tehát a nagypénteknek a légköre az át tud ragadni a mi saját halálunkra és a saját temetésünkre, a saját gyászunkra. Igen gazdag lesz az a gyermek, aki ezt évről évre megkapja és ebben gazdagodhat. A gyermek, ahogy fejlődik, évről évre megtanulja, hogy részt veszünk a nagypénteki temetésen, de nem a haláli az utolsó szó, hanem a föltámadási. És olyan jó, ha a gyermek megkapja ezt a pompával megünnepelt pászkát, húsvéti ünnepet, megtapasztalja, hogy ez a pászka nem csak emlékünnep, hogy Jézus Krisztus föltámad, hanem ez minket is érint, az én elhunyt nagyapámat, nagymamámat, meg engem is személyesen, mindegyikünket érint, és Krisztus kinyitotta az ajtót, mindegyikünknek kinyitotta az ajtót, hogy az atya házába hazamehessünk. Olyan jó, ha a gyermek vérébe ivódik, a föltámadt Krisztusnak az éneklése, a gyönyörű rítusok, a szokások, a pászkaszentelés, a pompás éneklés, a dinamika, az öröm olyan jó, hogyha ez a gyermeknek a vérébe ivódik, mert majd ezt fogja vinni a gyászba is, a húsvétnak a reményét. Nagyon szeretjük ezt a képet és ezt az ünnepet, és a gyermekeknek fontos ezt a képet látni, mert ezen keresztül tudjuk elmagyarázni, hogy mi történik a haldokló nagyapával. Máriának a halálát látjuk, az elszenderedését, és azt látjuk, hogy Máriát körülveszik az apostolok, a szerettei, és Mária mellett megjelenik Krisztus az angyalok kíséretében, és Krisztus ölében van egy pici pólyás baba, ami tulajdonképpen Máriának a lelke. Ez a kép azért fontos, mert el tudjuk magyarázni a gyermeknek, hogy mindenki, aki haldoklik, úgy jó, ha a szerettei körülveszik, fizikailag is, meg imádsággal is, ha körülvesszük szeretettel az ágyát, és mindenki, aki haldoklik, maga mellett tudhatja Jézust. Láthatatlanul minden haldokló mellett megjelenik Jézus Krisztus, és viszi a lelkünket magával a mennyek országába, az angyaloknak a társaságába. El tudjuk magyarázni, hogyha nagyapa egyedül halt meg kórházban, ott sem volt egyedül, hanem lelkileg vele voltunk mi is, és vele vannak a szentek, az apostolok, az Istenszülő Mária és Jézus Krisztus is. Mennyire más ezen az ikonon keresztül elmagyarázni a gyermeknek, hogy mi történt az elhunyt nagypapával, nagymamával, minthogyha Halloween szokásokat, meg ilyeneket mondanánk a gyereknek. És hová kerül a lelke az elhunyt nagyapának, nagymamának? Hát az angyalok társaságába, a mennyei liturgiára. Jó dolog ezt mondani, hogy az angyalok társaságába őket azonosítja a gyermek kicsit a tündérekkel, soha nem fog rájuk haragudni, nem fogja őket kaszásnak tartani. Jézus Krisztussal ott van az angyalok társaságába, a mennyei liturgián. És így azt is összetudjuk kapcsolni, hogy miért érdemes a gyermeknek templomba jönni, mert a liturgián mindig Krisztus a főpap, és egyetlen liturgia van, a mennyei és a földi liturgia összeér. Tehát elhunyt nagyapához, nagymamához legközelebb a gyermek, a liturgián van. A temetőben az ő hamvaihoz van közel, és oda is jó dolog vinni a gyermeket, de a liturgián el tudjuk magyarázni, hogy nagypapának, nagymamának az élő lelke most is él, veled van, imádkozik érted, figyel téged szeretettel, és ott a liturgián tudsz vele találkozni Krisztuson keresztül. Megérti a gyermek, hogy a liturgia az nem kulturális szokás, emlék, ünnep, hanem a valódi találkozásnak, az életnek az ünnepe. Így a keresztény kultúrkör alapján olyan sokat tudunk mondani a gyermeknek, amikor meghal valaki, az atyának kileheli a lelkét, ahogy Krisztus a kereszten. Krisztus mellette van, ahogy Mária mellett volt, Krisztus láthatatlanul, ott van mindenki mellett, aki haldoklik, Jézus Krisztus. Az angyalokhoz kerül, a mennyei kórusba, az égi liturgiához kerül, és hogy mindannyian föltámadunk, fogunk mi még újra találkozni, szeretetben újra együtt lehetünk majd a föltámadáskor. Lám, a keresztény kultúrkör mennyire sokat tud adni a gyermeknek, ha megadjuk ezt a hitet. És mi történik a testünkkel? Jó nehéz arra válaszolni, hogy ha porrá válik a testünk, mi fog vele utána történni, fáj-e az, hogy a testünk porrá válik, mennyire esznek meg minket a kukacok, tehát a gyermek, mikor elkezd ilyen nehezeket kérdezni, nem könnyű rá válaszolni. Én a fodrásznak szoktam a példáját hozni, ezt a gyermekek is értik, amikor elmegyünk fodrászhoz, ott levágják a hajunkat, akkor a testünkből valamennyit ott hagyunk. Az már nekünk nem fáj, amikor ott hagyjuk a hajunkat, és mi magunk megyünk tovább, nem fáj a testünkből ez a veszteség, én magam megyek tovább. A halálban nem csak a hajamból egy részt fogok itt hagyni, ami porrá válik, hanem az egész testemet itt fogom hagyni, de a lelkem megy tovább, megy az atya házába haza. Tehát egy kicsit meg kell nyugtatni, hogy már a testünknek ez nem fog fájni, ha itt hagyjuk, nem fog fájni. A lényeg az, hogy a személyünk, az énünk, az megy tovább reményeink szerint az atya házába. Így azt mondjuk, hogy jó dolog a gyermeket temetésre vinni, talán nem kell az első sorba ülnie, de el kell vinni, engedni kell, hogy kérdezzen a maga szintjének megfelelően, és válaszolni kell békességben az ő szintjének megfelelően, legyen ott is, legyenek emlékei. Tudunk egy olyan történetet, hogy valaki nagyon meghalt, meg felnőttként meghalt az édesanyja, és nagyon haragudott a rokonaira, hogy korábban őt nem vitték temetésre. Az első temetés, amire vitték, az a saját édesanyjának a temetése, ami brutálisan kiborította. Tehát egy picit minden, még a távoli rokonok temetésére is, ha elviszik, egy kicsit készítés a komoly, a súlyos, a nehéz temetésekre. Jó dolog, ha a gyermeket néha elviszik ezekre. Ilyen jó rítus szimbólum a koszorúnak a szimbóluma. A koszorú a győzelmi koszorút jelenti, ahogy az olimpiai bajnokok fejére koszorút tettek. Szent Pál is arról beszél, hogy a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam, vár a győzelmi koszorú az életemnek a pályája végén. Tehát erről van szó, hogy amikor koszorút, virágokat viszünk el, hogy szeretteink sírjára, akkor a hitet fejezzük ki, hogy befutott, hogy célt ért, hogy az élet pályája véget ért, és hazatért a mennyek országába. Tehát valahogy a győzelem, a hazatérésnek az öröme is jelen tud lenni a rítusban. Amikor sírkövet állítunk, akkor egy nagyon ősi gesztust folytatunk. A követ azért állítunk el, hogy szeretteink sírja fölé, hogy emlékezzünk rájuk, az emlékük legyen szilárd a mi életünkben. És itt nem csak a személyes emlékük a fontos ősidőktől kezdve, hanem az elhunyt szeretünknek a kultúrája, a vallása, amit én is akarok folytatni, az ő erkölcsi tartása, az ő munkaszeretete, családszeretete, magyarsága. Tehát mindaz az érték is, amit ő képviselt, az is legyen nekünk fontos. Tehát nem csak a személye, hanem a személyét körülvevő értékek is. És ezért emelünk kősírt szeretteink fölé. Azt akarjuk, hogy az ő emléke és az értékei is ilyen fontosak legyenek a számunkra. Tehát így nézve, amikor kimegyünk egy sírkőhöz, akkor a kő is ránk akar szólni, és meg akarja bennünk erősíteni azokat az értékeket, amelyek szerint a mi szerettünk élt. Nekünk keresztényeknek a kereszt a fontos szimbólum, a sírra, minden sírra kell keresztet tennünk. A keresztben két dolog van jelen. Egyrészt tényleg a fájdalom. A fájdalmat nem veszi el az Isten. Szabad sírnunk, és szabad, hogy fájjon. Megengedjük. A fájdalomban is mellettünk van a keresztre feszített Krisztus. Most nagypéntek van a mi életünkben, a mi temetésünk idején. De a keresztben már ott van a húsvétnak az ígérete, a kereszt nekünk a győzelem fája, nem a szomorúságnak és a kivégzésnek a fája, hanem már húsvéti fa, a győztes Krisztusnak a fája. Minden síron nagyon fontos, hogy legyen jelen a keresztnek a vigasztalása is, meg a keresztnek a teológiai tanítása is. Ősidőtől kezdve szeretjük a mécseseket, a gyertyákat. Ennek két jelentése van. Egyrészt, hogy világoskodjon az örök világosság nekik. Krisztus az örök világosság, aki a nagy sötétségbe, a mi gyászunkba világosságot hozott. Ő az örök világosság, és azt kívánjuk, hogy ő is elhunyt szerettünk, és mi is lássuk majd meg ezt az örök világosságot. Másrészt a gyertyában benne van az elmúlás. Ahogy a gyertya szépen lassan elég, elfogy, mondhatnánk szolgálat közben elfogy, ami szerettünk is élt, szeretett, szolgált, és szolgálat közben szépen lassan elfogyott. Benne van a gyertyában a mi elmúlásunk is. Jó dolog vinni rendes mécsest, nem elektromosat, nem műt, rendes mécsest vinni, és a gyertyának a meghitt lángjánál, jó dolog a sírnál töprengeni és imádkozni. Az angyalok kultúráját említettem már, igenis ne lopjuk el a gyerekünktől. Néha egy picit gicses is, nem kell ettől annyira félni, de hogy a gyermek életében hadd legyenek jelen az angyalok, az őrző angyalok, olyan jó, ha a gyermek feje fölé, már a kiságy feje fölé, mikor még nagyon pici őrangyalnak rakjuk ki az ikonját, az őrző angyalnak a képét, olyan jó, ha azt érzi, hogy pici korától őt körülveszik az angyalok. Mert azt is tudjuk, hogy tudatalan fél a sötéttől, meg tudnak jelenni nehéz gondolatok, főleg a gyász idején szomorú gondolatok, akár tabuk, meg tudnak jelenni, és olyan jó, ha eleve adjuk a gyermeknek ezt a biztonságot, hogy téged az őrző angyalok körülvesznek oltalmazóan. Jó dolog az, hogyha a gyermekünket körülveszi az angyaloknak a világa, ami egy kicsit a meseszerű lények, a tündérek és Jézus Krisztus világának a közvetítői. Jó dolog az, ha körülveszi őket, angyalkának öltöznek, angyalkákat készítenek, ilyen játékokat, figurákat, és ilyen képek is, akár még egy kicsit érzelgősek is körülveszi őket. Ellenben, ha ellopjuk tőlük, és a gyermekek már farsankor is csak ilyen modern mesehősöknek öltöznek, és nincs a közelükben egy kicsit angyal ikon, angyal kép, nincsenek ezek ott az életének a közelébe, sok mindentől megfosztjuk őket. A gyermeknek igenis lehetnek félelmei, szorongásai, jó dolog, hogyha az angyalok világa körülveszi őket. Ha egy kisebb gyereknek el kell mondanunk azt, hogy valaki meghalt, jó dolog az, azt mondják szakemberek, ha mesébe burkoljuk a történést. Ha elmondjuk azt, hogy az ember amíg él, addig szeret élni, szereti a madarakat, a játékokat, a családtagjait, szeret ezen a földön lenni, aztán ha beteg lesz, akkor elkezd ágyba kerülni, lesznek fájdalmai, és mikor már túl sok a fájdalom, akkor egyszer csak lecsukja a szemét, és érte jön egy angyal, és átöleli, és a lelkét viszi a mennyek országába. A teste itt marad, azt szépen eltemetjük, és porrá válik, de a lelkét viszi az angyal a mennyei kórusba, az angyalok közé, Jézus Krisztus mellé, és onnan szeretettel néz ránk, néz rád, nagyapának a lelke, nagymamának a lelke. Valahogy így egy békés mesébe szőve lehet a gyermeknek elmondani, hogy mi történik velünk a halálban. Nagyobb gyermekeknek és hát felnőtteknek úgy beszélünk a halálról, hogy Jézus Krisztuson keresztül. Ami Jézus Krisztussal történt, mint tökéletes emberrel, aki fölvette a mi emberségünket, ami vele történt, az történhet velünk is. Meghalunk, és a halálban van fájdalom, és van szenvedés, és van szomorúság, és van igazságtalanság. Meghalunk, a lelkünket mégis kileheljük az atyának, a testünk elporlad és eltemetik, de a lelkünk az atyánál van, és ahogy Krisztus föltámadt, és Krisztust föltámasztotta az atya, vele együtt minket is föltámaszt, és szeretteinkkel együtt lehetünk majd oda át. A halálnak a világa, a gyásznak a kultúrája egy nehéz helyzet. Nem lehet a gyermekkel úgy bánni, hogy tabu, hogy agresszívan vagy cinikusan, humorizálva nem veszünk részt, nem veszünk komolyan a gyermeknek a gyászát. A gyermeket azzal szeretjük, ha jó válaszokat adunk, jó mintákat, békés hangnemet, és mindenek előtt keresztényi rítust, szokásokat adunk, amiben a gyermek tud kapaszkodni, és fog tudni jól gyászolni. A gyermekért felelősek vagyunk, nem csak a testi fejlődéséért, nem is csak az intellektuális fejlődéséért, a tanulásáért, a kultúrájáért, felelősek vagyunk azért is, hogy spirituálisan hogyan fejlődik a gyermek, hogyan tud viszonyulni a halálhoz, a gyászhoz, a nagypéntekhez és a húsvéthoz is. Legyünk felelősek a gyermekünknek a spirituális fejlődéséért is. A szeretetnek három iránya van. Szeresd uradat, Istenedet, szeresd fele barátodat, és szeresd önmagadat. Mindhárom irányba szeretnénk erkölcsösek, etikusak lenni. Amikor Isten felé erkölcsösek akarunk lenni, azt hívjuk a vallásosság erényének, Istennek igazságosan meg akarjuk adni azt, ami igazság szerint neki jár. Jézus Krisztus azt mondja, adjátok meg Istennek, ami isteni, és a császárnak, ami a császári, és ezt ő a szétválasztás értelmében mondja, van, ami csak Istennek jár, van olyan hódolat, van olyan imádság, van olyan bizalom, van olyan engedelmesség, ami csak Istennek jár, senki másnak. Adjátok meg Istennek azt, ami csak Istennek jár. Ugyanakkor ezt a mondatot nem szabad csak a szétválasztás értelmében értelmezni, hanem észre kell venni, hogy miközben megadjuk Istennek azt, ami Istennek jár, csodálatos módon ez vissza fog hatni az etikánkra, az erkölcsi életvezetésünkre, jobban meg fogjuk tudni adni az embereknek és önmagunknak azt, ami igazságosan jár. Csodálatos módon az Isten felé való erkölcs visszahat a fele barát és az önmagunk felé való erkölcsre is. Amikor Isten felé fordulunk, akkor tulajdonképpen a láthatatlan felé fordulunk. Nem luxus ez, hogy a napi időnkből, a napi menetrendünkből, a heti menetrendünkből mindig kiszakítunk egy időt, és a láthatatlannal foglalkozunk? Nem lenne hasznosabb dolgunk, hasznosabb tevékenységünk? Nem lennének láthatóbb eredmények az életünkben? Nem luxus, nem menekülés a láthatatlannal foglalkozni? Sokszor látjuk azt, hogy az ateisták, akár Feuerbach, akár Sigmund Freud, akár Marx sokat beszélnek arról, hogy ők az embert föl akarják szabadítani a vallás ópiuma, a vallás neurózisa alól, hogy az ember a látható világgal végre felnőtt módon bánjon, és felnőtt módon hatékonyabban cselekedjen. Azzal vádolják ezek az ateista filozófusok, pszichológusok a keresztény embert, hogy tulajdonképpen elmenekülnek a látható felelősség elől, az evilági tevékenység elől, amikor imádkoznak, a templomba behúzódnak, tulajdonképpen ez menekülés, ópium, és az embereket ez alól föl kell szabadítani. Ezek az ateista filozófusok, pszichológusok mindig úgy jelennek meg, mint akik az emberiség jótevői, akik felszabadítják az embert a neurózis, az ópium alól. Mi ezt nem így gondoljuk. Azt látjuk, hogy Ábrahámot a világ nagy monoteista vallásai, nem csak a kereszténység, hanem a zsidó vallás is, az iszlám hit is a hit atyának nevezi. A zsidó levél ezt így fogalmazza meg, hogy Ábrahám úgy élt, úgy cselekedett, mintha már a láthatatlant látta volna. Ábrahám éppen, hogy nem elmenekült a látható felelősség, a hatékony döntések elől, hanem a láthatatlanra irányította először a tekintetét, és majd onnan indult el, és cselekedett a történelemben megfelelő a módon. Tehát éppen, hogy nem elmenekül a keresztény ember, amikor a láthatatlan felé fordul, hanem mi szeretnénk ebben a világban hatékonyan cselekedni. Ezt az egy drága életünket mi is jól szeretnénk megélni, nem szeretnénk szerteszét szórni az energiáinkat, nem szeretnénk belemerülni, belefulladni ennek a világnak az ügyeibe, a dolgaiba, a politikájába, az élvezeteibe, a pénzébe. Mi éppen, hogy szeretnénk a látható világhoz jól fordulni. De ahhoz, hogy a látható világhoz jól forduljunk, előbb a láthatatlan felé akarunk fordulni. Ha a láthatatlan felé fordulunk, akkor megedződik a szemünk. És ez nagyon fontos a mindennapi életvezetésünkben. Vissza fog hatni, ha Isten felé, a láthatatlan felé fordulunk, mert elkezdjük a saját életünkben, meg mások életébe is komolyabban venni a láthatatlan dolgokat. Hát ezen érdemes gondolkodni. Mindenki élete mögött vannak láthatatlan dolgok. Ilyen a múltunk, az emlékeink, és ilyenek a jövő tervei. Ott vannak a fejünkben, a szívünkben az emlékek és a tervek, láthatatlanul bennünk vannak, és igenis meghatározzák a jelen hatékony cselekvését. Bennünk vannak az erények, láthatatlanul bennünk vannak sebek, nagyon mély sebeket őrzünk az életünkbe, és ezek az erények és ezek a sebek, ezek meghatározzák a jelen cselekvésünket. Láthatatlan a hozzáállásunk az élethez, a munkához, a családhoz való belső hozzáállásunk, és majd ez a láthatatlan hozzáállás fog megtestesülni a családhoz való viszonyulásban, a munkavégzésben, a kereszthordozásban. A láthatatlan hozzáállás válik majd láthatóvá. Tehát mindegyikünk szívében, intelligenciájában, értelmében, lelkiismeretében vannak ideák, eszmék, vannak értékek, vannak sebek, vannak láthatatlan dolgok. És ezek a láthatatlan dolgok nagyon is hatékonyan hatnak a mindennapi cselekvésünkre. Tehát az lesz az izgalmas, hogy miközben begyakoroljuk azt, hogy a láthatatlan felé forduljunk, hogy imádkozzunk, hogy megadjuk a tiszteletet, hogy hallgatózzunk, figyeljünk Istenre, miközben a láthatatlan Isten felé fordulunk, az e szemünk megedződik, és a saját és szeretteink életébe is komolyabban vesszük a láthatatlan dolgokat. Lám, ha Istennek megadjuk azt, ami Istené, ez csodálatosan vissza fog hatni a saját életvezetésünkre. A szeretet három irányának megfelelően akarunk mindhárom irányba igazságosan, szeretettel, erkölcsösen viszonyulni, megadni Istennek, ami neki jár, megadni a fele barátnak, az élővilágnak, ami igazságosan nekik jár, meg az önszeretetünket is szeretnénk igaz módon megélni. Meg akarjuk adni Istennek azt, ami Istennek jár, az ő méltóságának, az ő szentségének, az ő jóságának, az ő szépségének, azt a hódolatot, azt a bizalmat, azt az engedelmességet, ami csak Istennek jár. És csodálatos módon ez vissza fog hatni a horizontális szeretetünkre, mert ugyanattól az atyától származik a fele barátom is, ugyanattól az atyától az élővilág is, a fák, a növények, az állatok is, és ugyanettől az atyától származom én is. Az önszeretetre és a kifelé, a világ felé való szeretetünkre vissza fog hatni, ha megadjuk azt, ami Istennek jár. Azt látjuk, hogy az élet komplex, az élet jó nehéz, igényesen élni nem könnyű. Ezt az egyetlen drága életünket, ezt szeretnénk minél igényesebben és minél boldogabban megélni, és ezt igényes erkölcs, igényes etika nélkül nem lehet. Azt látjuk, hogy egy olcsó Isten kapcsolattal egy jó nehéz életet nem lehet végigélni. Ha megadjuk Istennek igényesen, intelligensen, szépen, tiszta szívvel azt, ami Istennek jár, akkor ez visszahat a jó nehéz életvezetésünkre. Tehát kerülni akarjuk majd a gicset, a gicses imádságot, a gicses képeket, a gicses esztétikát, a gicses liturgiát, a gicses dolgokat, mert az nem segíti a mi jó nehéz életvezetésünket. Kerülni akarjuk a félelmet, a rettegést az Istentől. Bizalommal és szeretettel akarunk felé fordulni. Kerülni akarjuk az unintelligens Isten kapcsolatot, mert az nem segíti a jó nehéz életünket. Szóval kerülni akarjuk mindazt, ami méltatlan Istenhez, mert ez sajnos visszahat az a mi életvezetésünkre is. A vallás erkölcs teológiai tárgyának az a nagy kalandja, hogy hogyan adjuk meg Istennek minél méltóbb módon azt a tiszteletet, ami neki jár, és ez vajon hogyan fog visszahatni a mi erkölcsi életvezetésünkre. Nos, hát amikor elindulunk, hogy megadjuk Istennek azt, ami Istennek jár, akkor nem az az alapképlet, hogy elindulok, mint egy vadász kutya, és keresem a szimatot, és meg akarom az Istent találni, hanem Isten előbb megszólít minket. Isten nem egy darab tárgy, akire valahol majd rá lehet találni, hanem Isten már előzetesen megszólított minket. Látunk két szövegbuborékot a dián, az a kis kék, az az emberi. És mielőtt az ember bármit is mond az ég felé, Isten felé, Isten már előzetesen szólt hozzánk, a mi válaszunk az beágyazódik Istennek a felénk fordulásába. Mondok egy másik jó példát, amivel szeretek hittanórákon érvelni. Amikor mondjuk hetedikesek voltunk, és megtanultuk azt, hogy az oxigén molekulák veszik körül a testünket, a létünket, akkor nem az az alapképlet, hogy a kémia tanár adja körénk az oxigén molekulát, hanem már pici korunktól körülvesznek minket az oxigén molekulák. A kémia tanár csak rá ébreszt arra, hogy te nem légüres térbe vagy, hanem már eleve az oxigén molekulák körülvesznek minket. A kémia tanár csak ezt segít tudatosítani, reflektáltabbá tenni. Az Isten kapcsolatunk ugyanilyen. Szó sincs arról, hogy én, a papok, vagy bárki tudná adni az Istent egy másik embernek, hanem az a másik ember már eleve benne van a Szent Istennek a jelenlétében. A mi dolgunk csak ráébreszteni, tudatosítani, reflektáltabbá tenni, hogy nyisd ki a szemed. Van is ilyen buddhista párbeszéd a mester és a tanítvány között. A tanítvány kérdezi a mestert, mit tudok tenni, hogy megvilágosodjak. A napot nem tudom siettetni, hogy fölkeljen. A mester csak annyit mond, hogy nyisd ki a szemed. Majd a nap fölkel, és majd a nap meglátogat téged. A te dolgod csak nyitva tartani a szemed, nyisd ki a szemed. Szóval kicsit így vagyunk, hogy mielőtt Isten felé elindulunk, hogy megadjuk neki azt, ami neki jár, előtte vegyük észre, hogy ő már megszólított minket. Egyik zsoltárunkba énekeljük, mint a szarvas a hűs vízre vágyik, úgy vágyódunk az Istenre. De Benedek pápa azt mondja, sohasem vágyódnánk az Istenre, ha ő is nem vágyna ránk. Bármilyen antropomorf ezt kijelenteni, Isten is vágyik ránk. Szeretne velünk szóba állni, szeretne velünk találkozni, egyesülni velünk, a saját otthonába fogadni, fölemelni, megváltani, megtisztítani minket. Isten is vágyik ránk. Az egyik görög katolikus imaórában így imádkozzuk, közelíts hozzánk, közelíts, ó mindenütt jelenlévő. Mindenütt jelen van az Isten, benne vagyunk az Istenben, de azt kérjük, hogy ne csak fizikailag legyünk benne, és vegyen körül minket az Isten, hanem a szívünket személyesen, personálisan közelítse meg és szólítsa meg. Szóval az Istennel való találkozáshoz először is egy kicsit azt mondjuk, hogy passzívnak kell lenni, ki kell nyitni a szemünket, hagyni kell, hogy megérintsen, hogy arra viszonyra rájöjjünk, ami már van, és utána, ami már körülvesz minket, akiben már benne vagyunk, ha erre ráébredünk, kinyitjuk a szívünket, a szemünket, akkor utána kezdjük el ezt aktívan művelni. Nagy vigasz ez, hogy a láthatatlan Isten már eleve mindenkit körülvesz szent jelenlétével. A második vatikáni zsinat is pontosítani akarta a hit szavunkat. A hit nem azt jelenti, hogy elindulok és keresem az Istent, és ha rátaláltam, akkor majd hiszek benne. Hanem a hit elsősorban azt jelenti, hogy hiszek valakinek, hiszek valakiben. Tehát a hit elsősorban nem tárgyi igazságokra irányul, még csak nem is dogmatikai igazságokra, hanem előbb az élő Istenre, aki felénk fordul. Hiszek Istennek, hiszek Istenben, és utána hiszek mindabban, amit ő mondott, amit aztán tételesen dogmákba öntünk, amit az egyház őriz, amit nekem a hittanórán megtanítanak. Tehát nem hit tételekben, nem tárgyban, nem tőlem távol lévő objektumban, tárgyban hiszek, hanem Istennek hiszek, Istenben hiszek, aki szólt hozzám, aki beszélt hozzám. Tehát a hitnek előbb van egy personális, egy dialogikus karaktere, és utána van a tárgyi síkja. Az is nagyon fontos, de az a második sík. Tehát aki akar hinni, annak először is azt mondjuk, hogy nyisd ki az ajtót. A Jelenések könyvében úgy beszél Isten, nézd, az ajtóban állok és kopogtatok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá. Vele eszem, ő meg vele. Tehát aki hinni akar, annak azt mondjuk, ne tárgyi igazságokat keressen és dogmákat boncolgasson, hanem nyissa ki az ajtót, legyen csöndben. Szólítsa meg a láthatatlant. És meg fog lepődni, hogy visszaszól a láthatatlan. Tehát előbb keresse a personális, a személyes, a bizalmi kapcsolatot, és majd utána az intellektussal nekiesünk, hogy akkor az a hit ne legyen gyerekes, naív, babonás, ezoterikus. Az intellektussal nekiesünk, hogy intelligens módon szeretnénk mi hinni ebben az abszolút Istenben, de az első a személyes sík, a personális sík. Így nem szeretjük az olyanokat, az olyan megközelítéseket, hogy mutasd meg, hol van az Isten, bizonyítsd be az Istent, mintha az Isten egy darab tárgy lenne, mintha az Isten egy répa lenne, mondja Lincsi apát, mintha egy zsák krumpli lenne a piacon, akit meg kell találni, és meg kell venni, és utána az enyém lehet, birtokolhatom. Az Isten nem egy darab tárgy, és nem egy bizonyítási tétel sor, hanem személy, szent, titokzatos, szerető, szerethető személy. Aki keresi Istent, annak azt mondjuk először, hogy állj vele szóba. Kérd, hogy szólítson meg téged, jelenlétével vegyen körül téged, előbb szólítsd meg, legyél vele bizalmi kapcsolatba, és utána jön az intellektusnak a munkája. Vajon nem a levegőbe beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy Isten mindenütt körülvesz minket, szent jelenlétében vagyunk, mint ahogy az oxigén molekulák körülvesznek minket létünk első pillanatától. Isten szent jelenléte tényleg így körülvesz minket? És vajon tényleg meg lehet tapasztalni? A láthatatlant meg lehet tapasztalni? És vajon nem a levegőbe beszélünk, hogy csak néhány nagy misztikusnak, mint Pió atya, meg ilyeneknek jár az, hogy Istennel ilyen csodálatos, misztikus találkozása van. Tényleg az egyszerű ember is, a mindenki, sőt a meg nem keresztelt ember is megtapasztalhatja Istennek ezt a szent jelenlétét bennünk és körülöttünk. A teológia alapján azt valljuk, hogy az antropológiánk teljessége a krisztológia, azaz az ember beteljesülése Krisztusban van. Az ember Isten képére lett teremtve. Ez azért nagyon fontos, hogy rokonai vagyunk az Istennek. Isten magára irányít minket. Tehát mint egy nagy mágnes, Isten az antropológiai képességeinken keresztül vonz önmaga felé. De ezt a vonzalmat, ezt a mágneses vonzalmat, ezt hol lehet megtapasztalni? Isten jelenlétét számtalan módon. Isten abszolút titok és felfoghatatlan is, és megfoghatatlan is, és nem lehet csatornába önteni, hogy Istennel csak hol találkozhatsz, hanem bárhol, bármikor szent jelenlétét megérezteted velünk. Mégis a szellem történetben, a filozófia és a teológia 2000 éves történetében kikristályosodott három olyan út, amire különösen érdemes figyelni, hogy ezen utak mentén találkozhatunk az Isten szent jelenlétével. Ez három olyan képesség, három olyan szem, három olyan fül, három olyan tapasztalati út, ahol megtapasztalhatjuk Istennek a jelenlétét. Na melyik ez a három? Az egyik ilyen húzat bennünk a gondolkodásnak a húzata. A gondolkodásunk soha nem áll le, mindig előrébb tapogatózik. Agykutatók magyarázzák is, hogy az emberi agyra ez visszahat, van egy előreugró prefrontális része az agyunknak, az agynak az az alapállapota, hogy előre tör, hogy mindig előre gondolkodik, előre ugrik, tehát nem az a totálisan passzív állapot az agynak a jó, hogy semmire nem gondolok, hanem hogy előre gondolok, előre lendülök. Mindenki, aki nézi ezt a videót, az is gondolkodik azon, hogy ma este milyen teendői vannak, hétvégén milyen teendői vannak, a elkövetkező fél évre milyen tervei vannak, az élete hátra levő részét hogyan szeretné élni, sőt, előre tapogatózik az eszünk, hogy mi vár ránk a halál után. Tehát az ész, a gondolkodás soha nem áll meg, és ez a jó. Az észben, az értelemben van egy ilyen húzat, ami folyamatosan előrébb gondolkodik. Az az ember ellenes, az a természet ellenes, aki ezt az előre gondolkodást megállítja önmagában, és nem akar folyamatosan előrébb tapogatózni. Kérdezzük azt, hogy a gondolkodásunk miért nem nyugszik meg soha. Bármit is értünk el a magánéletünkben vagy a tudományokban, miért nem áll le a gondolkodásunk soha? Valljuk azt, hogy a gondolkodásunk végső soron Istenre irányul, nem is csak az evilági ügyekre, a dolgainkra, a politikára, a gyógyszerekre, a napi teendőinkre. Az értelmünk legkitüntetettebb hivatása, hogy Istent elgondolja, Istenről gondolkodjon. Ezért soha nem tud az értelem betelni a világnak az összes tudományával és az összes igazságával, hanem az értelem mindig kíváncsi. A másik ilyen képességünk a szeretetnek a képessége, hogy az ember érzi azt, hogy szeretve van, és jó dolog szeretni. És ez is állandóan szomjas, ez is állandóan előrébb tapogatózik, újra és újra vágyom arra, hogy szeressek, és szeretve legyek. Itt sincs megnyugvás, mint a gondolkodásban, a szeretetünk is állandóan előrébb tör. És itt is azt mondjuk, embertelen, és kifordul az emberi természetéből, aki meg akar állni. Akár a házasság szentségében, hogy jól megkötötte, és meg akar állni. Akár a barátság, akár az emberekkel való kapcsolat terén nem lehet megállni, hogy elértem egy szintet, és akkor nekem már nem kell tovább szeretnem. Hanem a szeretet is nyugtalan, végső soron azért nyugtalan, mert a szívünk is Istenre irányul, és majd Isten tudja teljesen betölteni. És van egy harmadik út, ami nagyon ősi út az Isten felé, ez a szépségnek az útja. Nem arra a szépségre gondolunk, ami szórakoztat, ami pihentet, ami kikapcsol, hanem arra a szépségre, ami túlmutat önmagán az igazán szép felé, ami az igazsága, a jósága, ahogy a görögök mondják, a kalokagatia felé, a szentség felé mutat. Van olyan szép, amit úgy ámulva csodál az ember, hogy mögötte a végtelen szépet, az Istent látja. Mindhárom út olyan, hogy soha sincs megnyugvása ebben a világban, mindhárom út olyan, amin keresztül megértjük Ágoston mondását, magadnak teremtettél, Uram, és meg nem nyugszik a szívünk, amíg téged el nem ér. Meg nem nyugszik a gondolkodásunk, a szeretet képességünk, a szépség iránti éhségünk, soha meg nem nyugszik, amíg téged el nem ér. Na, ezek a képességek mindenkiben ott vannak, és azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy szó sincs arról, hogy ez csak a keresztényekben, a vallásos emberekben van, hanem mindenkiben jelen vannak. Tehát ma már, amikor azt mondjuk, hogy keresd az Istent, akkor nem elsősorban a teodíciából indulunk ki, az Istenből indulunk ki, hanem az antropológiából indulunk ki. Itt van az ember, ilyen képességei, ilyen húzat dolgozik benne, és vajon ez a húzat honnan van az emberben? Ezt a húzatot, ezt hívjuk transzcendenciának. A transzcendere azt jelenti, hogy tovább lép az ember, mindig a transz felé, a teljesség felé akar tovább lépni ezekkel a képességeivel. És akkor, ha ez a három húzat, ez a három képesség azért van belénk ültetve, hogy mint mágnes vonzon az Isten önmaga felé, akkor innen értjük meg azt, hogy minden élet hivatás. Már mindenki meghívott. Erre majd csak később ráébredünk és tudatosítjuk, és reflektáltabban kezünkbe vesszük az életvezetésünket, de mielőtt elindulunk, már meghívottak vagyunk. Csoda jó dolog, hogy ilyen megelőző szeretettel szeret mindenkit az Isten. Ezeket a képességeket mindenki megkapja, igen, a fogyatékkal élők is valamilyen szinten tudnak gondolkodni, szeretni, és a szépség őket is megérinti. Ezeket a képességeket különböző szinten, de mindenki megkapja, és aki ezekre, hogy mondjam, mint hullámokra rááll, mint egy szörfös, aki ezekre a hullámokra rááll, az a végtelen Isten felé elindul, és soha nem nyugszik meg, gyönyörű kalandban lesz része egész életében, egész életének a során. Ha azt valljuk az antropológia alapján, hogy ezek a transzcendens képességek mindenkiben jelen vannak, akkor vegyük csak szemügyre, hogy milyen is ez a transzcendens képesség az emberben. Milyen ez a transzcendens húzat a gondolkodásnak, a szeretetnek és a szépségnek a húzata. Hát először is olyan, hogy az emberi életet gazdagítja. Tehát ez az a hajtóerő, ami visz minket mindig a több felé, az új felé, ebben van az igazi innováció és progresszió az élet minden területén, a családi élet, a gazdagság, a politika, a kultúra, a tudományok területén. Tehát először ezekre a hullámokra rá kell ülni, és majd utána jön a konkrét innováció. Tehát az emberi életet gazdagítja ez a transzcendens képesség. Az ember sohasem elég önmagának, és ezért tudunk unatkozni, hogy Heidegger mondja az egzisztenciális filozófiájában, csak az ember tud unatkozni, az állat nem unatkozik. Az embert azért tudja untatni ez a világ, mert mindig a többre vágyik, metafizikai, a fizikain túli természete van. Tehát az emberi életet gazdagítja, nyugtalanítja az embert, tehát olyan, mint a tövis is, ami nem hagyja az embert, hogy kényelmesen beleüljön az életének a döntéseibe, mint egy nagy fotelba, hogy na végre megházasodtam, és akkor beleülök a házasságomba. Végre elértem ezt a szaktudást, ezt a diplomát, és akkor beleülök a tudásnak abba a szintjébe. Végre a kultúrának egy szintjét elértem, vagy az egészségnek egy szintjét, a vallásosságnak egy szintjét elértem, és akkor az ember beleül ebbe az elért szintbe. A transzcendens húzat nyugtalanítja az embert. Mi van nekem még? Mit tudhatok még? Hová tisztulhatok még? Hová érhetek még? Milyen kincseket ad még nekem az Isten a házasságomban, a szaktudásomban, a vallásosságomban, a kultúrámban? Tehát a transzcendens húzat egyszerre kíváncsivá, fiatalossá, innovatívvá tesz, egyszerre növekedésre serkent, élethossziglan, és egyszerre nem hagy nyugton. Tehát egy triumfalista, egy önelégült hitbe, családi életbe, szaktudásban nem engedi az embert belesüllyedni. Fontos ez, mert a vallásosságban mi nem csak a békességet akarjuk látni, hogy Isten megbékít, Isten megsimogatja a fejünket, Isten megvigasztal, hanem látni akarjuk a puskaport is, a dinamikát, a húzatot, a Szentléleknek a dinamiszát, ami az embert noszogatja, viszi mindig előrébb, igényesebben, tisztábban, gazdagabban. Az, ami minket különösen megérint, hogy ez a transzcendens húzat, amit mindenki megtapasztal magában, az nem egyszerűen egy evolúciós maradék. Mintha az evolúcióban lenne egy dinamika, és az emberben ez egy ilyen túllendülést okozna. Mintha egy ilyen evolúciós túltengés lenne az emberben. Ez bennünk nem a véletlen okozza. Nem is egy intellektualizált világkép, hogy a világban van egy nagy rend, de ahhoz nem kell szólni, azt nem kell imádni, azzal nem kell beszélgetni, de van egy nagy világrend. Mi nem ezekben hiszünk. Tehát nem abban hiszünk, hogy ez a transzcendens húzat bennünk az evolúciótól, a véletlentől, vagy egy ilyen személytelen nagy világrendtől ered, hanem hogy ez személyes. És ez a poém, hogy a hitnek mi arra a szintjére szeretnénk eljutni, hogy nem véletlenül magától vagyunk itt, nem is egy személytelen világrendtől, hanem a személyes Isten akart engem, és szólít meg engem, és hív engem. Így minden misztikus, személyes élményen keresztül maga ez az élő, személyes, meghívó Isten kopogtat be az életünkbe. Tehát azt szeretnénk észrevenni, hogy ezek a képességek mindenkiben jelen vannak, gazdagítanak és nyugtalanítanak is minket, de hogy ez végső soron szerető személytől, a Szent Háromságnak a személyeitől van. A Szent Háromság arra hív meg minket ezeken a húzatokon keresztül, hogy oda üljünk a Szent Asztalához, a Rubliov ikonon látjuk, negyediknek oda ülhetek. Oda ülhetünk a családunkkal, az egyházunkkal, minden emberrel, sőt az élőlényekkel, a teremtett világgal, oda hív minket személyes szeretet közösségébe. Ennek a húzatnak az eredete és a célja is a személyes szeretet közösség. Nézzük mindazt, amit eddig elmondtunk, hogyan fogalmazza meg a katekizmus a II. Vatikáni zsinatnak a szent szövegei alapján. Az Isten utáni vágy az ember szívébe van írva, mert Istentől és Istenért teremtetett. Isten pedig szüntelenül hívogatja magához az embert, és az ember csak Istenben találja meg az igazságot és a boldogságot, amelyet szüntelenül keres. Az emberi méltóság lényeges része az Istennel való közösségre szóló meghívás. Az ember kezdettől fogva párbeszédre hivatott Istennel, ugyanis csak azért létezik, mert Isten szeretetből megteremtette, és szeretetből létben tartja. És csak akkor élhet teljesen az igazság szerint, ha önként elismeri ezt a szeretetet, és rábízza magát a teremtőjére. Csodálatos szöveg, szent szövegek, érdemes ezeket szépen lassan elmélkedve olvasni, az imádságaink mellett ezeket a szövegeket elővenni, és forgatni a szívünkben, az elménkben ezeket a mondatokat. Bennük van, hogy Isten a önmagának teremtett minket, az önmaga iránti vágyat a szívünkbe írta, hogy folyamatosan lépegetnünk kell ezen az úton, a meghívottság útján, mindenki élete hivatás, igazán csak akkor élhetünk az igazság szerint, ha elfogadjuk Istennek ezt a szeretetét, ezt a felénk fordulását. Csodálatos szöveg, érdemes sokat forgatni a szívünkben és az elménkben.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Önök a görögkatolikus egyház műsorát hallották, amelyben folytattuk Pap Miklós görögkatolikus atya elmélkedésének bemutatását az életvezetés etikájáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője, Grunda János. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!